ami segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet, megváltotta azt fia váltsághalálával, és megszenteli azt az ő szent lelkével. Az ő nevének legyen dicséret, dicsőség, örökkön, örökké. Ámen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban. Tegnap itt a templomunkban két ifjú pár is fogadott egymásnak örök hűséget. Nem jó az embernek egyedül lenni, hangzik idézőjelbe a szerzési igéje a házasság kötésnek. Igen, nem jó az embernek egyedül lenni, életünk különböző korszakaiban megtapasztaljuk ezt. Nagyon érdekes, hogy már gyerekkorban is a gyermek, ha nem is tudja megfogalmazni ezt az érzést, de sokszor azért jelez, azért hiperaktív, azért mozgékony, azért sír, mert nem jó az embernek egyedül lenni. Aztán, amikor felnövünk, ifjak leszünk, fiatalok leszünk, azt hiszük, hogy milyenk az élet, és akkor is egyetlen egy problémánk van, alapvető fő problémánk, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Aztán, amikor megtaláljuk a társunkat, és éljük az éveket, évtizedeket, akkor érezzük azt, hogy milyen jó, hogy tudunk valahova hazamenni. Milyen jó, hogy valakihez tartozunk. Aztán időskorban, ha úgy alakul az életünk, hogy özvegyként kell élnünk, akkor bizony újra érezzük, nem jó az embernek egyedül lenni. Hiányzik a társ mellőlünk. Igen, az Isten közösségre teremtett bennünket. És annál inkább érezzük magunkat jól egy közösségben, ha az a közösség szó szerint közösség. Ha annak a tagjai hasonlóan gondolkodnak, hasonlóan vélekednek, egy platformon vannak. Legyen ez akár család, legyen ez akár egy tanuló közösség, legyen ez akár egy munkahelyi közösség, egy településnek a közössége, egy nemzetnek a közössége, mi több, keresztény közösség, vagy egy gyülekezetnek a közössége. Igen, akkor tartozunk oda szívesen, ha valóban szó szerint közösség vagyunk. Ugyanakkor nem akarom szőnyeg alá seperni azt a valóságot és azt a tényt, hogy úton útfélen halljuk, hogy az elmagányosodás mindenkor emberének problémája, de úgy tűnik, ahogy a világ előre halad, egyre nagyobb probléma. És itt a szociológusoknak, vagy a pszichológusoknak, vagy az orvosoknak, vagy a lélekkel foglalkozóknak, lelkészeknek is így egy igazi kihívás, hogy mi lehet az oka annak, hogy a kommunikációnak a korszakában, a kommunikáció robbanásának korszakában, amikor semmi sem marad fedetlenül, titokban, közben mégis az ember egyre inkább elmagányosodik. Hiába van mobiltelefonunk, hiába van kompjúterünk, hiába röpködnek körülöttünk az információk pillanat alatt képben és hangban, sztereóban és háromdimenzióban. Mégis a magánnyal az ember küzd, hiába a virtuális világ, sőt a virtuális világ félrevezet bennünket, és küzdünk a magánnyal. Kedves testvérek, mai vasárnapra egy ószövetségi ige szakasz jelöltetett ki, egy ritkán idézett prófétától, Zofóniás prófétától. Róla annyit kell röviden tudnunk, hogy ő még a választott nép fogságba vitele előtt működött, és még az úgynevezett Jósiási reform előtt, azaz amikor a választott nép közössége már nem volt igazán közösség. Különböző bálványokat imádtak, különböző hamis pogány kultuszoknak hódoltak a választott nép tagjai, azaz minden volt, csak éppen Isten nem állt a középpontban, és ekkor mondta el a maga prófétai igéit ez a próféta, És most ebből van kiemelve mindösszesen két vers erre a mai vasárnapra, amit most hallgassunk is meg tehát, mint igehirdetési alapigét. Zofóniás próféta könyvéből olvasom a 3. fejezet 8. és 9. versei a következőképpen. Várjatok rám, így szól az Úr, arra a napra, amikor előlépek, mint vádló. Mert úgy döntöttem, hogy összegyűjtöm a népeket, egybetűjtöm az országokat, és kiöntöm rájuk bosszús haragomat, haragom egész hevét, bizony felindulásomnak tüze pusztítja majd az egész földet. Akkor majd tisztává teszem a népek ajkát, mindnyájan az Úr nevét hívják segítségül, és őt tisztelik egy akarattal. Urunk, szentelj meg minket az igazsággal, a te igéd igazság. Ámen. Szeretett testvéreim, a próféta meghirdeti Isten ítéletét. Meghirdeti, hogy Isten nem tűri vég nélkül a hitetlenséget, a kuszaságot, a pártoskodást, a veszekedést. Elhozza az ő ítéletét. Ugyanakkor a prófétának is megadatik, hogy nem csak dörgedelmesen kell beszélnie és bizonyságot tennie, hanem beszélhet a szabadulás útjáról is. Beszélhet arról is, hogy Isten mit vár az övéitől, hogy ez ne következzen be. Nagy titok, mint minden proféciában, az időfaktor. Azt olvassuk ugyanis az ítéletet meghirdető vers után, hogy akkor majd. Nincs év, nincs dátum, akkor majd. Akkor majd, ahogy olvassuk, mindnyájan az Úr nevét hívják segítségül, és őt tisztelik, az Urat tisztelik egy közös akarattal. Mikor van ez az akkor? Nagy talány ez, és ahogy az exegéták, írásmagyarázók sem tudnak exakt választ adni erre, én is csak annyit tehetek, amit ők, hogy Krisztusban egész biztos, hogy ebből az akkorból már teljesedett valami. Sőt, minden, hiszen Krisztus értünk adta magát, és mindannyiunk bűnéért áldozta fel magát, azaz az akkorból akkor lett jelen, amikor a megváltásunk megtörtént. Mégis, ha végig gondoljuk a kereszténységnek a történetét, akkor azt kell látnunk, hogy a paradicsomi állapot, a mennyei állapot, a tökéletes állapot még ide a földre mégsem jött el, hanem az a reménységünk, hogy majd oda át lesz az igazi akkor, csupa nagybetűvel, akkor most beteljesedik. Éppen ezért talán most figyeljünk arra, önkritikát gyakorolva, hogy az akkorban mi lesz jellemző, illetve, hogy próbáljuk megélni az akkort a mindenkor jelenében. Azaz mi, mint 2013-ban keresztények, evangélikus keresztények, mint mi, mint kelenföldi evangélikus keresztények, hogyan állunk ezzel az akkorral? Teszünk-e azért, hogy ez az akkor jelenné váljon? Mert két nagyon fontos jellemzőről beszél a próféta, amin egy kicsit gondolkodjunk ma együtt el. Akkor majd tisztává teszem a népek ajkát, mindnyájan az Úr nevét hívják segítségül. Mindnyájan az Úr nevét hívják segítségül. Nem másról beszél itt a próféta, mint arról, hogy együtt tudnak kiáltani, együtt tudnak imádkozni, együtt tudnak lélekben Isten elé állni. Azzal kezdtem, hogy tegnap két eskü volt a templomunkban. Milyen nagy titok, amikor Csak két ember is tud együtt Isten színe elé állni. Milyen nagy dolog, amikor házastársak együtt tudnak Istenhez szólni. Milyen nagy dolog, amikor az intim szféránkban, a lelki intim szféránkba be tudjuk engedni a házastársunkat. Együtt tudjuk imára kulcsolni a kezünket, és elévinni Istennek mindazt, ami terhel bennünket, mindaz, ami problémánk. Sok példát lehetne erre mondani. Főleg idős házaspároktól szoktam hallani, beszélgetéskor, találkozáskor, hogy milyen sokszor segítette meg őket az, hogy együtt tudtak letérdelni, imádkozni, és a lelki intim szférát megélni, és lelkükből kiáltani a lélek lélegzetvétele, ugye az imádság, és ezt együtt megélni. Úgy gondolom, minden közösségnek a kezdete ott kezdődik, ha annak a tagjai tudnak családban, baráti közösségben, gyülekezetben, kisebb közösségben együtt kiáltani, együtt imádkozni. Az akkor jön el, amikor együtt tudunk Isten elé állni és könyörögni hozzá. Legtöbbször el szoktam mondani a házasulandóknak is, hogy miért szent imádsága, mi atyánk imádsága. Nem csak azért a legszentebb imádság, mert Jézus tanította. És hogyan akarok én többet vagy szebbet mondani, még kevésbé kérni az Istentől, mint ami nincs a mi atyánkban, amit Jézus tanított. De a közösségi életnek az alapjátékszabálya, és így a házas élet alapjátékszabálya is benne van a mi atyánkban. Ezért fontos, hogy házastársak és minden közösség elmondja, bocsásd meg a mi bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Aki ezt szívből tudja elmondani, aki ezt lélekből tudja elmondani, az hogy tud másnap még haragudni a másikra? Hogy tud pártoskodni, haragot szítani, gyűlölködni? Az akkor jön el, ha ezt megéljük. Ha az imádkozó életünket gyakoroljuk. Ha egy közösség, ha egy gyülekezet nem csak látszólag gyülekezet és közösség, hanem töredelmes szíveket tartalmazó közösség, és az imádságot valóban egy lélekkel tudja elmondani. Az akkor jele lehet az életünkben, ha az imádságnak a gyakorlása élő és lelki. Ez az egyik jellemzője az akkornak. A másik jellemzője pedig a következő félmondatban van, és őt, tudnilik az Urat, tiszteli egy akarattal. Az Urat tisztelik egy akarattal. Most megint engedtessék meg, hogy először a világra utalja egy rövid gondolat erejéig, elkezdődött már a választási láz. Amikor kígyót, békát lehet mondani egymásra. Én így gondolom, ő úgy gondolja. Én jól csinálom, ő rosszul csinálja. És akkor találkozva lelkész kollégákkal, akár határon belül, akár határon túl, mintha ez lenne jellemző a kereszténységre is. A választási láz, a kampány, a kígyót, békát mondás. A hamisság hirdetése, a békétlenség hirdetése, az akkor jön el, ha őt tisztelik egy akarattal. Keresztényként ezt úgy értelmezem, ha Krisztus kerül a középpontba. Ha egy akarattal imádjuk Krisztust, és kizárólag Krisztust, és a Teremtő Istent, és a Szentlélek Istent, a Szent Háromság Istent, senki mást, nem embereket, nem szenteket, egyedül a Szent Háromság egy igaz Isten. Akkor, ha egy lélekkel. Két példát szeretnék mondani ezzel kapcsolatban. Az egyik egy pogány példa. Az indiánok is tudták jól, hogy az ítélkezés mekkora bűn és mekkora kísértés. A pártoskodás, a harc, az ellenségeskedés. Egy indián mondást idézek. Ne ítélj meg addig senkit, amíg nem jártál legalább egy fél holdnyi időt a mokaszínjában. Fél holdnyi időt, azaz nem egy nap, nem egy pillanat, hanem egy bizonyos időszak, addig ne ítélj senkit. Azaz nem kell kereszténynek ahhoz lenni, hogy emberséggel tudjunk gondolkodni, hogy tudjuk azt, hogy ha összetartozunk, akkor tudunk összetartozni, ha egy irányba tartunk. Ha összetartozunk, akkor egymás cipőjét is kell tudnunk fölvenni, egymás cipőjébe belebújni, mielőtt bármit mondanánk. Egymás mokaszínjába, ahogy mondja az indián. Akkor majd őt tisztelik egy akarattal, az urat tisztelik egy akarattal. A másik példa is egy profán példa arra, hogy mit jelent egy akarattal Krisztust követni. Ezt a példát már több körben elmondtam, és tudatosan mondtam el. Gyülekezetben talán most mondom először, de lehet, hogy nem utoljára. Az ősi találmányt, a kereket mindannyian ismerjük. A keréknek az egyik leglényegesebb része a kerék agya. És ezt most a kereszténységre értem, vagy a gyülekezetre értem, akkor az a nagy kérdés, hogy a kerék közepében, a kerék agyában ki áll. És úgy gondolom, nem kell nagyon győzködni magunkat, hogy egy keresztény kerékben, egy keresztény közösségben Krisztus állhat egyedül is, csak is egyedül a középpontban. És aztán a kereket meghatározzák a küllők természetesen, amelyek nagyon érdekes módon azt élik elénk, hogy mind a négy égtáj felé különböző irányba kötődnek Krisztushoz, jelezve, hogy tulajdonképpen a kerék nagyon sokszínű tagokból áll. De egyben közösek, hogy mindannyian betaglalódnak az agyba. Az a küllő, amely nem Jézus Krisztusba taglalódik be, az a küllő kiesik. Arra a küllőre nincs szükség, annak vége. Nincs többé a kerékbe. És még egy gondolat ebből a hasonlatból. Nem mindegy, hogy a küllők milyen irányba haladnak. Gondolkodásban, véleményben. Ugyanis, ha Krisztustól távolodunk, nem Krisztus felé haladunk, hanem ellenkező irányba, akkor a küllők egymástól távolodnak. Ha azonban Jézus Krisztus kerül a középpontba, az a Jézus, aki mindannyiunkat elhívott, megtérésre hívott, újjászületésre hívott, ha ő áll a középpontba, akkor a küllők egymáshoz képest csak közeledni tudnak. És az egyik küllő akkor nem mondja a másiknak, hogy rád nincs szükség, hanem a küllők az akkorban Krisztus felé tartanak. Ebből röviden csak arra következtetek, az a közösség, amely távolodik, az valószínű, hogy rossz irányba tart. Ez lehet az oka mindenféle széthúzásnak, feszültségnek és pártoskodásnak. Biztos vagyok benne, hogy sokan imádkozunk ezért az akkorért, a kelenföldi közösségünket illetően. És most ezen a vasárnapon meg is vizsgálhattuk magunkat egy kicsit, szembesítve a prófétai szavakon keresztül, hogy mennyi valósul meg ebből. Milyen az imádságos életünk, mert akkor majd tisztává teszem a népek ajkait, és mindnyájan az Úr nevét hívják segítségül, és az Urat tisztelik egy akarattal. Kedves testvérek, befejezem a mondandómat egy másik idézettel, a 133. Zsoltárt hallgassuk meg, amit gondolom sokunknak nagyon drága Zsoltára. Ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Olyan ez, mint mikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakállra, Áron szakállára, amely leér a köntöse gallérjára. Olyan, mint a Hermon harmantja, amely leszáll a Sion hegyére. Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. Szerető mennyei atyánk, ezért az akkorért imádkozunk. Köszönjük a próféta tiszta intését, tanítását, feddését és útmutatását. Kérünk téged, Urunk, hogy mint házastárs, mint szülő, mint nagyszülő, mint hivatással rendelkező, mint lakóközösségi tag, mint gyülekezeti tag, mint a magyar nemzethez tartozó. Ezen a mai napon mindannyian gondolkodjunk el ezen az akkoron. Hogyan és miként éljük meg az akkort? Milyen az imádkozó életünk? Kapcsolatban vagyunk-e véled? És milyen akarat van benne? Milyen akarat, milyen indulat, milyen elképzelés? Hogyan viszonyulunk egymáshoz, és leginkább Krisztushoz? Köszönjük a prófétai világos beszédet. Köszönjük Jézus Krisztust, akiben már eljött az akkor, ha a mi életünkben nem is mindig van jelen. Köszönjük, hogy ebbe kapaszkodhatunk, köszönjük, hogy tőle erőt meríthetünk, és köszönjük, hogy az ő szent lelkéért imádkozhatunk. Adj ébredést, megtérést a kelenföldi közösségnek is. Jézus Krisztusért, megváltó Urunkért kérünk, Urunk, kinek-kinek egyéni kéréseit is te hallgasd meg, és add, hogy az akkor minél többször valóság lehessen életünkben, családunkban, közösségünkben, gyülekezetünkben. Ámen. Az örökkévaló királynak, a halhatatlan, láthatatlan, egyedül bölcs Istennek dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás az Anya Szent Egyházban, a Krisztus Jézusban, nemzedékről nemzedékre, mind örökké. Ámen.